ugyanúgy szorgalmaztuk a csárdáknak a védelmét. A Kortobágyi csárdát rossz helyen van, eléggé elhasználódott, le kell bontani. Majd későbbiek folyamán, amikor az állami gazdaság elődje, a nemzeti vállalat létrejött, akkor a Kortobágyi csárda épülete volt az egyedül egy épület a szekér álláshol, meg a volt csendőr laktanyával. Más épület ott nem volt. Úgy ezt használták névboltnak, agronómus lakásnak, egészségügyi intézmény, és így tovább. Na mostan, hogy meg tudjuk menteni a csárdát, ki kellett építeni azokat az épületeket, ahol ezért ki lehessen helyezni. Például a rizsaratók szállását építették, én nem vitatkozok, ez szükséges, hogy nem, ez más téma. Úgy építették, hogy a csárdából a népboltot oda ki tudtuk telepíteni, amikor már nem kellett a szállás. És így folyamatosan felszabadult az épület, és ekkor mondották, hogy olyan jó helyen van, hogy a Kortobágyi állami gazdaságnak a székhelyét ennek a csárda lebontásával kell ott megépíteni. Természetesen nagyon-nagyon ellenállás ütközött, részemről, mint műemléki bizottság elnök, nem is beszélve hatóság vezetője, nem engedte, nem járultunk hozzá, hogy ez megtörténjen. És a csárda megmaradt, és az országos műemléki felügyelőség ezt ő maga saját finanszírozásával, saját pénzéből szépen felújította. És azóta is az 1699-ben épült csárda nagyon kevés kis javítgatásokkal még állja a sarat és szolgálja a vendégséget. Ugyanúgy a szekérállás, amely ilyen méregraktár, majd kocsijavító szín volt, azt onnan sikerült kivezényeltetni az akkori állami gazdaság vezetőjével, és elég sok anyagi ráfordítással már létrejött a Kortobágyi Intéző Bizottság is, amelynek én voltam ismét az elnöke, kaptunk anyagi lehetőséget, és így ennek az épületnek a felújítását el tudtuk végezni, avval a célzattal, hogy a Kortobágy legyen a pásztorok múzeuma. És így sikerült az épületben a pusztai élet, pásztor életnek az ünnepi oldalát, hétköznapi oldalát bemutatni, a maga természeti értékeivel, a tudósoknak a kutatásaival, munkáival. Másrészt pedig mellette megépült a körszín, ott meg a Kortobágy élővilága című kiállítás sikerült megrendezni, a múzeumból átkerült az élővilág téma oda, és így kompletten lehetett a Kortobágy egyre növekvő idegenforgalomának és hazai vendégeknek a Kortobágy értékeit bemutatni. És talán ez volt az indítója, ezt követően a nemzetközi lovasnapok, a Kortobágyi hídi vásár, hogy nemzetközileg felhívta a figyelmét arra, hogy a Kortobágy puszta igen hatalmas értéket képvisel, ezt védeni, becsülni, tisztelni kell. És innen indult el, még a Nemzeti Park jogi fogalom megelőzően, közel egy szűk évtizeddel, hogy Magyarországon kell nemzeti parki jogi fogalom lenni, mert addig nem volt, és elfogadták, és Kortobágyi Nemzeti Park lett az ország első nemzeti parkja. Na most itt lévő épületeknek a védelmét természetesen kivételesen segítettük, támogattuk. A megtalálható, és a megyében több száz kurgán halom, amit elneveztek a testhalomnak, bashalomnak, különböző nevet adtak neki ragadván nevekkel, ezeknek a széthordását sikerült megakadályozni egy kiadott szabályzatunkkal, rendelkezésünkkel. Tehát így a pusztán e látomány is megmaradt, megőrződött. Majd későbbiek folyamán sokat foglalkoztunk a lakóházak témájával. A lakóházaknál nem kényszeríthettük a meglévő tulajdonosokat abban, hogy ugyanolyan helyzetben lakjanak, mint korábban döngölt, agyagú, padozható, stb. Épületbe, hanem meghatározott korszerűsítési lehetőséget biztosítottunk, adtunk lehetőséget, és az építési szabályrendeletben, meg az építési engedélyben ezeket jól gyümölcsöztettük, érvényesítettük. És így némi alakítással alapjába véve az épületnek, a kubatúrájának a megmentése mellett lakhatóvá tettük azt az épületet, amelyet a tulajdonosok nagyszerűen élveznek. Most megint van egy újabb irányzat, hogy ki a városból, falvakban ilyen kis házakat megvenni, és ottan az életet onnan megindítani. Tehát nem telt el csupán fél évszázad, már ilyen hatása van, és igazolja a mi elgondolásunkat, tégelésünket, hogy ezt meg kell védeni. Na most még egyen, az igen tisztelt tervező kollégák felé, akkor is mondtunk, könyvemben rögzítettem, hogy a népi paraszt bölcsesség az megadta az épületeknek a helyét, fekvését, csatlakozását, és így tovább. Hogy ezeknek az alapvető elveknek az új modern építési tervezésben feltétlen hangot kellene adni jobban. És a magyar területen kialakult klasszicista stílnak a gyakorlat érvényre jutását feltétlen elő kell segíteni. Jöjjünk vissza Debrecenbe, a kultúra fellegvárába.
Még előtte csak egy dolgot tisztázzunk már, mert lehet, hogy nem mindenki érti ezt. Hogyan és mitől lesz egy épület, akár egy lakóépület műemlék? Tehát, hogy milyennek a folyamata, milyen szempontokat vesznek figyelembe ilyenkor?
A műemléknek a előírásait törvény írja elő. Korábban különböző szakaszokat, különböző elnevezéseket használtunk. Volt műemlék, műemlék jellegű, falu városképi jelentőségű épület, műemlékvédelmi környezet, tehát ez a kategóriát, ha jól emlékszem, az 50-es törvény az megszüntetne, és egységesítette, hogy műemlék, csak műemlék van. És így a kategorizált létesítmények ma már egységesen műemlékként szerepelnek. Egy olyan kategória van felállítva most, országosan ez, ha jól emlékszem, 250-60 körüli száma, amely nem elidegeníthető, ez csak állami épületekre vonatkozik.
Tehát nem lehet eladni magyarul.
Nem egyházi létesítményekre vonatkozik. Na, Debrecenből 250-60 közül mindössze, ha jól emlékszem, 8 épület van mindössze. Ilyen a Déri Múzeum, a Debreceni Egyetem központi épülete, a Nagykereki Várkastély, a Hortobágyi három szekérállás, híd és a csárda, Derecskén egy népi porta a maga melléképületeivel, házával, és a Hajdúböszörményi Hajdúkerület székháza. Azt hiszem, talán mind a 8000-et is soroltam.
Tehát ez azt jelenti, hogy nem lehet eladni ezeket?
Ezeket nem lehet eladni, ez az állami kincstári vagyonkezelésnek a tulajdonában van, ő felérte. Ebben fölvetődik a tulajdonosi téma is, hogy ennek a felújításában támogatás, anyagi támogatás is biztosítson.
Akkor ezek a leginkább védett épületek, ez azt jelenti?
A magánkézben lévő épületek legalább olyan védettek, például értékben, ha most kiveszem a legértékesebbet, amely a Debrecent is szimbolizálja, a református nagy templom, amelyet én többször mondok, hogy a világreformációnak egyik központi épülete Debrecenben a nagy templom. Ehhez sok minden tény, történelem kapcsolódik, ezzel hadd ne foglalkozzak, mélyen foglalkoztam abban az időben ezzel témával, vagy a több mint 400 éves református kollégium, amely kihatásában fáklyaként szerepelt több évszázadon keresztül, egész Tiszántúlon, majdnem, hogy így mondjam, Magyarország vonatkozásában is. Úgyhogy ezeknek az épületeknek a védelme, kiemeltsége így megvan, független, hogy itt állami jogszabály erre így nem szabályoz. Ez nem szabályozhat, mert ez magánkézben van. Az egyházi tulajdonú létesítmények mind a magántulajdonú kategóriába tartozónak vélek, tehát ezért nem kiemel. A természet egyház sem gondolkodik.
Nem hiszem, hogy el akarják.
Nem, nem gondolkodik eladásán. No, de hát az épületnek az építési anyaga, megjelenési formája, funkciója, architektúrája határozza meg szakmai szempontok szerint, hogy ez műemlék, vagy nem műemlék. Lehet, hogy a ma épülő épület, lehet, hogy későbbiek folyamán műemléki kategóriába szerepel.
De az nagyon is sok. De az is lehet, hogy megszűnik ez a műemléki védettség egy idő után? Megszűnhet?
Nem. Nem szűnik meg. Akkor szűnik meg, hogyha a tulajdonos kéri, hogy szűnjön meg, vagy annyira tönkrement az épület, hogy annak a felújítása gazdaságtalan, vagy annyira, hogy ténylegesen nem lehet már használni egyáltalán az épületet. Akkor nagyon szigorúan most már miniszteri rendelet, és miniszter írja alá a védettségi határozatot, maga itt jelen esetben a Hiller István miniszter írja alá a engedélyt, és magyar közlönybe közzéteszik. Ez csak akkor szűnik meg, hogyha ez a három semmisül, vagy Wismayer tönkreteszi, vagy valami, tehát ilyen mű, ilyen áll, helyreállítást semmi szín alatt nem tart illamosnak a emlékvédelem. Na most még a helye, hogy hol van. A első, körülbelül egy olyan 40 évvel ezelőtt Tiszacsegén Zsellérházat még az Ortotai Gyula jelenlétébe avattuk. A épület paticsfalazatú, osztoppal alátámasztott, de ma is nagyon jó, nádfedeles és nagyon jó állagú ma is. Ez az épület azt jelenti, hogy ezt eladni nem lehet. Ez állami tulajdonban van, nem kiemelt, de viszont a község látványai között, a Tisza mellett, meg a Tisza hajózása, stb. Mellett, ez igenis látvány az adott községben. Az ott megépült kis gyógyfürdő is látványa, és kapcsolódik ehhez látványhoz. Tehát ezeknek a megmentése, védése nagyon-nagyon fontos, független, hogy ezt nem írja elő olyan szabály, hogy ezt annak műemléknek kellene nyilvánítani. A hosszúpályi népi lakóház, amely most múzeumként szerepel, nagyon szépen, gondozottan, rendben van tartva. Elismerés az ottani polgármester és az ottani a népi témát nagyon-nagyon tisztelő, becsülő lakosok előtt.